Szép délutánt kívánok! A kapcsolódjunk mai adásában vendégünk lesz Tóth György fotóművész, aki a napokban ünnepli 75. születésnapját, aztán velünk lesz Szena is, aki az Ájli Mafia 20. jubileumi szülinapi koncertjének kulisszatitkaiba avat be minket. Srammel Imre kosudias keramikus művész az utóbbi időben kollázsokat készít, az ezekből inspirálódott jelmeztervezők munkái láthatóak most a Pesti Vigadóban, David Zoltán pedig a kínai gyerekdalok különös világáról lebbenti le a fájtlat. Ez itt a Kapcsolódjunk, én Kalmár András vagyok. Azonnal kezdünk!
Miért üzlet a társadalmi felelősségvállalás? Mitől értékes egy metropolis? Mekkora biznisz a kultúra?
Most mondom, vagy kérdezem,
mert itt az idő,
hogy kapcsolódjunk!
Kedves hallgatóink, fotóról, fotográfiáról lesz szó, és itt van a vonalban Tóth György fotóművész, aki március 2-án lesz 75 éves, amihez gratulálunk ezúttal is. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Üdvözlöm!
Jó napot kívánok! Én is köszönöm a meghívást, és köszöntöm a hallgatókat is.
Ebből az alkalomból lesz a Pesti Vigadóban március 3-án egy vélhetőleg meglepetésnek szánt esemény, mivel alig lehet róla információt találni, és hát tudom, hogy a meglepetésről nem a születésnapost illene kérdezni, de valahonnan mégiscsak információt szeretnénk erről szerezni, lévén ez egy nyilvános esemény, ide bárki elmehet, csak regisztrálni kell.
Nem olyan nagy meglepetés a dolog. Én nem szerettem volna azt, hogyha a portréfilm, amit csináltak rólam 5 évvel ezelőtt, az megy le, mert hát az egy film.
Igen.
Hanem inkább egy olyan megemlékezés, hogy mennek a képeim, visszaemlékszem, kérdeznek, visszaemlékszem dolgokra, a színpadon olyanok lesznek, akik az életemben számítottak, vagy számítanak is. Kritikát írtak a galériásom, a múzeumigazgató, a kecskeméti múzeumigazgatójak, a mai manóháznak is az igazgatója, fotótörténész, festő, balettáncosnő, esztéta. Tehát egy ilyen laza beszélgetést szeretnék, és azért azt megemlítem, hogy ezt nem tudjuk, hogy még hogy fog létrejönni. Az eleje az úgy kezdődne, hogy a Sirius együttes zenéjével, és egy villanás a Rubiov filmből, mert ez a két dolog, ez nagyon meghatározta az életemet.
A Siriusról annak idején fantasztikus fotókat is készített, ezek be is vonultak a magyar rock történelembe, de említette Andrei Rubliovot, mi a helyzet Tarkovszkival, hogy jön ő a képbe?
A Sirius az nem csak azért, hanem olyan zenét játszott, hogy mindig azt mondtam, hogy a Bencsényi klubban, ahol játszottak, ott mi fillérekért hallgattunk olyan minőségű zenét, amit Londonban vagy bárhol a világban nagyon súlyos pénzeket fizettek érte az ilyen szintű zenére, ahol a Sirius játszott. Volt ő, és utána nagy üresség, és jöttek a többiek. Épp úgy, ahogy Tarkovszkinál is.
Érdekes párhuzam, de hát egyébként abszolút van benne valami, teljesen egyedülálló mondjuk a Tarkovszki művészete is. De ha már itt tartunk, hadd kérdezzek valamit, ugye nyilván, mint a legtöbben ebben a szakmában, ön is fotóriporterként indult, de aztán, ahogy említette is, eljutott a galériákba, tehát tulajdonképpen kortárs képzőművészetként jegyzik a képeit. És hol tartunk mi most ebben itthon Magyarországon? Mert ugye, hát több mint 10 évvel ezelőtt, amikor elment az a nagyon híres MSZ című képe, csúnya szóval elment, de hogy a Gizelbach galériába akkor rekordáron ment el, azt hiszem, hogy az akkor volt talán 1,8 millió forint, ami akkor sem számított volna kirívónak, hogy egy festményről van szó, na de hogy fotó. És azt gondolom, hogy azért elég jól állunk, tehát elég jól bekerült a köztudatba a fotóművészet, úgy is, mint kortárs alkotás, tehát nem csak a galériákban, hanem már az otthonokban is lehet látni, de azért talán még nem tartunk ott, ahol nemzetközi szinten lehetne.
Hát igen, ez azért még sok minden kellene, de nagyon hosszú lenne, ha elmesélem, hogy idáig hogy jutottunk. Mert akkor én különben a televízióban dolgoztam 20 évig, mint fotográfus.
Igen.
És soha nem kevertem össze az alkalmazott munkát a kiállítási fallal. Tehát nekem a képeim azok mindig önálló, tehát saját agyamból előállított képek voltak. De most abog, csak egyet mondok, hogy eljutottunk oda, hogy régen, 70-es évek kiállításon úgy jöttek vissza a képek, hogy a postás az 50x60-as kópiát összegyűrt és betette a levélládába. Azóta eljutottunk addig, hogy ma már úgy van megbecsülve a fotó, hogy keretezve, minden megnéz egy ember egy fotókiállítást, nagyon szépen vannak agyusztálva a képek.
Igen.
Tehát úgy, mint egy műtárgynak ki kell nézni. Tehát itt ez egy elég hosszú út volt, és ebben nagy szerepet játszott a stúdió, a Fiatalok Fotóművészeti Stúdiója. Ott volt egy társaság, együtt voltunk, védtük egymást, egymással nagyon veszekedtünk, de védtük egymást, és hát tulajdonképpen az én generációmnak a legjobbjai onnan jöttek ki.
A digitális fotózás, az valamilyen szinten megérintette valaha, vagy maradta az analógnál?
Soha nem érintett meg, megmondom őszintén. De egy picit igen. Tehát hazudok, ha azt mondom, hogy nem, a következő történik, hogy a mai napig én negatívra fotózom, és a negatív beleszkendelve, és a szkendelt kép van kinyomtatva, tehát nem előhívva, hanem nyomtatva egy Ilford galéria papírra. De most itt megmondom, hogy mi a különbség a nagyítás és a nyomtatás közt. Óriási a minőségi különbség. Nagyon nagy. Ugye egy optika kiesik. Lézerrel történik a levilágítás, és a nagyító optika, minél több optikát behelyezünk, annál jobban romlik a képminőség.
Igen.
És ott kiesik a nagyítónak az optikája.
Ettől jobb lesz a kép?
Sokkal jobb lesz a kép, és a nyomtatási technika miatt a fekete, én nagyon-nagyon fekete mániás vagyok, tehát a képeivel mindig ott kell lenni a fekete, ha csak egy pötty, akkor is. A 20%-kal feketébb állítom, mint a régi nagyításokon. Különben a régi technika a maga a fotózásnál miért érdekes, vagy miért ragaszkodom hozzá, ugyanis az ember leexponálja a negatívot. Ott még ugye a fejében megvan, hogy mit csinált, de addig, amíg a negatív nincs előhívva, az a stressz helyzet, azt nem lehet visszaadni a digitális fotóval.
Ez biztos.
Ezt akkor vettem észre, ezt nem is a fotónál vettem észre, de amikor a televízióban dolgoztam, rengeteg tévéjátékot kellett fotóznom. És egész más volt, amikor filmforgatáson voltam, és filmre dolgoztak, és egész más volt, amikor elektronikára dolgoztak. Az elektronika lehetővé tette azt, hogy egy nyúlfarki jelenetet fölvettek 25-ször.
Ezt egyrészt, másrészt meg egyből vissza lehetett nézni.
Igen, pont ezért vették föl annyiszor, mert
igen.
Nem jó, és tulajdonképpen én is úgy dolgozom, hogy egy valamire három kocka, háromban nincs meg, akkor többi nincs meg. Tehát a filmnél be volt ugye határolva, hogy mennyi lehet a túlforgatás, tehát ott azt hiszem háromszoros volt a túlforgatás a filmnél, ott meg kellett csinálni a háromban a jót.
Szóval behatárolta az embert nyilván anyagilag is, meg művészileg is, de talán pont ez a, hát prés, ha úgy tetszik, ez azért jót tett, hiszen fantasztikus anyagok, fantasztikus fényképek készültek, még akkor is, amikor az emberek nem tudtak előni 100 000 expozíciót egy-egy témára.
Igen, meg ez nem is etikus. Tehát az épp úgy, mint ahogy nekem az összes képem úgy van a falon, hogy azok teljes kockák. Tehát én, amikor valamit megcsinálok egy képet, abba nem vágok bele. Tehát az, amit én a keresőn keresztül az egész kockán látok. Aha. Ezt odáig el tudtam vinni, hogy a televízióba, a forgatásokon megmondtam a laboránsoknak is, hogy az én képeimet csak úgy nagyíthat, a főnökömnek is megmondtam, hogyha rajta van a teljes kocka, és ezt elfogadták. Egy idő után elfogadták.
Mind dolgozik most? Mert gondolom azért, hát, ahogy mondta, hogy mind a mai napig negatívra fotózik, sorozatokon, vagy modellekkel, mi az, ami most érdekli?
Én csak modellekkel, tehát azt, amit én elkezdtem a 80-as évek végén, aktfotózásba, és ha aktot mondok, mert így könnyebben az emberek megértik, de pont Palotai János, aki a könyvnek a szövegét írta, pont az mondja, hogy ez, Gyuri, ezek nem aktfotók, ezek egész mások. Nők vannak rajta, de mások a gondolatok. Ezt az anyagot szeretném még, érzek még egy-két lukat, és amíg van erővel, szeretném betölteni ezeket a lukakat a életműbe, hogy még tökéletesebb legyen, ha lehet tökéletesebbre csinálni. Meg portrék, egy-két portré.
És akkor ez azt jelenti, hogy lesz a közeljövőben egy kiállítás, és esetleg egy album is?
Hát album most nem nagyon hinném, hát nemrég jelent meg, amit az Akadémia kiadott az album.
Igen.
Az hat album van dobozban különben itt a lakáson, ami körülbelül egy dobozban 80-90 kép van. Az mind olyan képek, amik nem voltak használva, majdnem mind nem volt használva.
Elképesztő.
Rengeteg, óriási az anyag. Na most jövőre lesz egy kiállításom a Mai Manóba év elején, és megpróbálom úgy összeállítani az anyagot, hogy olyan, persze van egy-két kép, amit muszáj betenni, slágerképek, de úgy lesz összeállítva az anyag, hogy ismeretlen képekből, amit úgy szoktam aláírni, mert sokszor volt már ilyen, hogy 91-ben fotóztam, és akkor kötőjel, akkor az lesz utána, hogy kötőjel 2026. Tehát az mindig ott van, hogy mikor készült, és az, hogy mikor került föl a falra.
Gyuri, órákig hallgatnám még, de elfogyott az időnk, viszont akkor azt javaslom, hogy ezelőtt a kiállítás előtt, vagy akár a megnyitó után majd beszélgessünk, mert akkor újra tudjuk ajánlani a hallgatóknak ezt a kollekciót. Addig pedig hát nagyon boldog születésnapot kívánok, és aki kíváncsi arra a kis rendezvényre, ami a Pesti Vigadóban lesz március 3-án, az regisztrálhat, és ott is lehet a Sinkovics Imre Kamara színpadon. Tóth György fotoművésznek nagyon szépen köszönöm, minden jót kívánok.
Én is köszönöm önöknek. Köszönöm szépen.
Kedves hallgatóink, elképesztően repül az idő, de nem akarok ilyen közhelyeket puffogtatni, de amikor meghallottam, hogy az Iri Mafia 20 éves, és jubileumi koncertjére készül, akkor ez nagyon megdöbbentem, hiszen még tegnap volt csak, hogy hát azt hiszem a Millenárison táncoltunk, meg csápultunk az első Iri Mafia dalokra, de hát itt van most a vonalban Szana Dagadú, és el fogja mesélni, hogy mi lesz a 20 éves jubileumi koncerten március 15-én az MVM Dómban. Szia, Szana, köszönöm, hogy
szépen, hogy hívtatok. Na, hát igen, én is így megkuncogtam azt a 20 éves, mert azért tényleg egy olyan időmennyiség az, ami még gombócból is sok, de egy örömünnep ez. Abszolút az öröm és a büszkeség a csapatra, hogy ilyen sokáig, ilyen régóta együtt vagyunk, és összetartóan is szeretetben. Úgyhogy ezt fogjuk megünnepelni március 15-én, egy óriási házi buli keretében, hiszen eljön szinte mindenki, akivel együtt dolgoztunk az elmúlt 20 évben, vagy legalábbis nagyon sokan a barátaink.
Na, az nem kevés.
Nem kevés. Úgyhogy egy óriási fellépő gárda lesz, és azért is mondom, hogy olyan lesz, mint egy óriási házi buli, mert családias hangulatban tényleg itt minden rajongó, aki velünk tart az évek alatt, mindenkit szeretettel invitálunk, hogy tényleg így ők is ünnepeljék meg magukat, meg mi is ünnepeljünk. Szóval tényleg egy nagyon kellemes, színes, vidám szülinapi buliról van szó.
Te is azt is hallottam, hogy lesz benne valami kis színház, vagy színházi jelleg?
Hát azért tőlünk nem áll távol, hogy egy kicsit játszogassunk egy-két elemmel.
Hát abszolút.
Igen, úgyhogy nem lövöm le itt a poénokat, de egy-két ilyen kis gegecske bele fog kerülni a fellépésben.
Na, szuper, ezt nagy örömmel halljuk. Tehát akkor még egyszer március 15 MVM Dóm, és van egy jó hírem, hogy nyerni lehet méghozzá egy páros belépőt erre a koncertre. Annyit kell csak tenni, hogy föl kell menni a Tenger Média oldalára, tehát tenger.media, ezt kell beütni, nincs utána se.hu, se.com, és ott a nyereményjáték fülön meg lehet találni ezt az izgalmas kis kvízt, és aki helyesen válaszol a kérdésekre, és minden pontosan úgy tesz, ahogy ott le van írva, az esélyes egy páros belépőre. Szena, ha már szóba hoztuk a színházi dolgokat, hát neked nem kevés ilyen jutott ki az utóbbi időben. Ugye volt a legendás István a király az Arénában, aztán Szegedre is levittétek, aztán játszottál te Máriát is. Nem tudom, hogy a musical karriered, vagy a színházi karriered az hogy áll?
Hát az az igazság, hogy nagyon izgalmas világ ez nekem, ez egy új világ nyílt meg előttem ezekkel, amiket felsoroltál, és az a nagy igazság, hogy roppant mód élvezem, úgyhogy még idénre is jut egyébként a finomságokból, nem tudom, hogy hallottátok-e, de a Hairnek lesz egy adaptáció a Duda Éva társulat által, és abban is van egy kis szerepem, úgyhogy abszolút megéreztem az ízét ennek a musicales világnak, és tetszik.
Igen, van egy nagyon klassz kis ajánló videó róla, és akkor a Hairt azt több helyen fogjátok játszani?
Ez egyelőre csak egy fellépésről van még most szó, de ki tudja.
Aha. Na jó, van, hát drukkolunk neki. Térjünk vissza azért még egyszer a 20 éves jubileumi koncertetekre.
Igen.
Annyit lehet tudni, vagy annyi hivatalosan is el van árulva, hogy a Pannonia All Stars az ott lesz veletek, de
igen.
Ők mint előzenekar, vagy mint közös játszótárs, ha úgy tetszik?
Hát mint előzenekar. Az van, hogy a Passóval évek óta ismerjük egymást, rengetegszer osztottunk színpadot, ki előbb, ki után játszott, és nagyon régi jó barátunk a zenekar, és ezt az egész világot, amiben mi elkezdtünk zenélni, a reggae, a ska, ez a világ, ez abszolút így reprezentálja mi identitásunkat, úgyhogy nagy öröm számukra, hogy ők bevállalták, hogy jönnek és megalapozzák azt a hangulatot, és egy kicsit visszaidézünk a kicsit nem olyan közel múltba.
Nosztalgia. Jó, nyilván lesznek a legnagyobb slágerek, de hogy ősszelti stúdióban vonultatok, és ott új számokon dolgoztatok, hogyha én ezt jól tudom.
Igen. Úgy gondolkoztunk, hogy egy új lemezt csináljunk el, de valahogy úgy éreztük, hogy egybe egy nagy lemezt csinálni úgy, hogy még előttünk van a 20. év, az egy kicsit nagy falat, inkább koncentrált a koncertre, de emellett van már készülőben most kiadandó szám is, most adtunk ki nemrégiben két új dalt, és a koncert felvezetőileg még jön még egy, és azután is jön, szóval egész évben fogunk kiadni dalokat, és még az is lehet, hogy a végén egy nagy lemez is születik ezekből.
Na, hát ezt nagy örömmel halljuk, azt hiszem, hogy ebbe osztoznak ebbe az örömbe a hallgatóink is. Szena, én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és ajánlottad a koncertet, tehát akkor március 15-én a Nemzeti ünnepen, az Ájri Mafia is ünnepel, az MVM Dómban 20 órai kezdettel. Köszi, hogy itt voltál, én mindenképpen menni fogok, és hát mennyit kell még próbálnotok? Sokat próbáltok?
Hát azért még összerakjuk rendesen a műsort, mert méltó koncertet akarunk adni a rajongóknak, úgyhogy még egy kicsit dolgozunk rajta, igen.
Na jó van, hát akkor nagyon jó munkát nektek, köszi, hogy itt
nagyon
voltál.
Nagyon szépen köszönjük, köszönöm, hogy itt lettem veled.
Köszönöm szépen, szervusz.
Hello.
Miért üzlet a társadalmi felelősségvállalás? Mitől értékes egy metropolis? Mekkora biznisz a kultúra?
Most mondom, vagy kérdezem.
Mert itt az idő,
hogy kapcsolódjunk!
Kedves hallgatóink, idén egészen április 20-áig tart a karnevál. Hát egész pontosan nem a nagy karnevál, hanem a Pesti Vigadóban a Karnevál című kiállítás, pontosabban az Illúziók és Karnevál, és itt Sammel Imre munkái láthatók, illetve azok a munkák, amiket az ő munkái ihlettek, és itt is van a vonalban Sammel Imre, Kossuth díjas és Munkácsi Mihály díjas keramikus művész, mondhatnám azt is, hogy szobrász művész. Imre, köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Kérem szépen.
Azért mondtam ezt a szobrászművészt, mert a keramikus művészről ugye mindenkinek valahogy a korongozás jut az eszébe, a tányérok, meg csészék, stb. Stb. De hát pontosan tudjuk, aki ismeri az ön művészetét, az pontosan tudja, hogy ön sokkal inkább, hát én úgy mondanám, hogy a szobrászathoz, tehát a figurális alkotáshoz áll közel.
Hát részben igaz ez. Tudnék, az a gondolkodás és az a kifejezési forma, amit én használok, az végül is tipikusan a kerámiának a jellegzetessége. Na most ehhez azt azért tudni kell, hogy ahhoz, hogy megszülessék egy ilyen fajta munka, ahhoz a szobrászattal, mint műfaj, vagy a tevékenységi formával tisztában kell lenni. De a gondolkodás maga, hogy ezek a kerámia szobrok milyenek lesznek, hogy lesznek, stb., az azért ragaszkodom hozzá, hogy keramikus, mert egy szobrásznak ilyenfajta dolgok nem nagyon jutnak ez eszükbe. Ez tipikusan a keramikus anyagoknak, és ebben kapcsolatos, mit tudom én, mázaknak, stb. A világa, amit egy, ha nem keramikus az illető, akkor nem tudja megcsinálni, nem is gondol rá.
Hát igen, Imre, hogyha most itt az illúzió kiállítás, illetve most a karnevál illúzió kiállításról látható munkáit vesszük sorra, akkor én jól mondom, hogyha azt mondom, hogy ez tulajdonképpen ezek porcelán figurák?
Nem.
Aha.
A porcelán figurák azok egy korábbi, tehát van nekem egy karneváli sorozatom, amit én tudom, én most nem tudom pontosan, de a
90-es évek végén szerintem.
Végén csináltam Herenden.
Igen.
Karnevál, az porcelán. Ezek, amiket én most kiállítottam, ezek tulajdonképpen kollázsok, tehát olyan tervek, amit én szerettem volna, de nem porcelánból, hanem egy ilyen lüsztermázas formába megcsinálni.
Abba avasson be egy picit minket, hogy az mi lehet vajon.
Hát a pécsi zsolnai gyárban gyártják most is azokat az úgynevezett eozin mázas.
Igen, termék. Igen, azt szerintem mindenki tudja, hogy micsoda.
Na most én is azt szerettem volna, és gyakorlatilag tárgyaltam is a gyárral, de aztán valahogy ez nem sikerült, és ilyen módon egy kollega, egy Halmos Ferenc nevű szilikátmérnök csinálta meg nekem azokat az aranyszínű minotauruszokat, ami a kiállításon ott állt a két posztamensen.
Igen.
Na most, hát nagyon kis különbség van közte, de különbség van, és nem akarom, hogy azt mondják, hogy nem is eozin. Hát azért az eozin is egyfajta lüszter, de olyan speciálisan kezelik ezt a pécsi zsolnai gyárba, hogy annak nem is pontosan ismerem az összes összetevőjét. Ezt azonban ez a szilikátmérnök kollega maga csinálja, maga égeti, és így tovább. A lényege az, hogy egy erős redukció következtében a színező anyagok megváltoznak. Uh-huh. Az erős redukció alatt azt kell érteni, hogy elvonják égetés közben az oxigént, és akkor olyan erős az affinitása az oxigén hiány miatt a égetési atmoszférának, hogy megváltoztatja a színét, onnan lopja el az oxigént.
Aha.
Tehát a fém oxid átváltozik tiszta fémmé, és így tovább, és akkor természetesen üvegréteg alatt van.
Ezért van ezeknek egy ilyen fémes, hát nem is azt mondom, hogy színe, hanem csillogása talán.
Na most én ezt tartottam lényegnek, tudni, ez az eozin máz, ez hazudik.
Uh-huh.
Ez semmi nem olyan, ami ennek látszik. Mert csillog benne a környezetének a tárgyainak a színe, csillag benne maga ennek az eozin vagy lüstermáznak az a tulajdonság, hogy szivárvány színekbe játszik, és magyarul semmi nem igaz, amit ott az ember lát. Hmm. Tehát ha valaki megtapogatja, akkor ő látja, illetve érzi, hogy itt valami ilyesmi van, de ha látja is, akkor az hogy mondjam, nem ugyanannak látszik, mint ami.
Igen, ez kétségtelen. Elképesztően izgalmas, de nem árultuk el a nagy titkot, hogy tulajdonképpen itt ezek a kollázsok láthatók, illetve fotók láthatók, és az igazi, hogy mondjam, objektumok, azok nem is Schrammel Imre művek, egyet-kettőt kivéve, hanem kortárs jelmeztervezőknek a jelmezei.
Igen.
Honnan jött ez az ötlet, hogy ezt a kettőt kombinálják? És hogyan választotta ki a művészeket?
Nem én választottam ki, hanem eleve így tervezte a kiállításnak a rendezője, Keppel Márton, aki művészettörténész, és hát a Magyar Művészeti Akadémián az iparművészettel foglalkozik, az iparművészeti tagozatnak a titkára.
Igen.
Na most ő csinálta az én kiállításomat is, és válogatott hozzá olyan fiatal jelmeztervezőket, akik ezt a bizonyos jelmezcsoportot megcsinálták.
Amik tulajdonképpen rárímeltek erre a korábbi karnevál sorozatra.
Hát azt mondják, ő beszéltem ott a leányzókkal, hogy ezek inspirálták őket egy ilyesfajta jelmezbe.
Nagyon izgalmasan hangzik, akkor ön a munkafolyán nem is találkozott velük, tehát tulajdonképpen ez volt az első találkozás.
A kiállítás megnyitó előtt nem találkoztam velük, nem is láttam őket. Én kész voltam, és mikor elmentem a megnyitóra, akkor láttam én is először ezeket a dolgokat, és később beszélgettünk egy-két szót az illetőkkel. Sokat nem, mert olyan tömeg volt.
Elképesztő tömeg volt, én ott voltam, és azért teszek fel ilyen naív kérdéseket, mert nem fértünk be, tehát nem lehetett hallani a Keppel Marcinak a megnyitó beszédét, nem is tudtam, hogy tulajdonképpen hogy is indult ez a kollaboráció, de hát igen, nagyon-nagyon-nagyon sokan voltak, ami azért azt hiszem, hogy elsősorban az ön nevének köszönhető, de hát akkor árulja el, hogyha ott találkozottak ezekkel a munkákkal először, akkor végül is hogy tetszettek?
Van, mint a textilek?
Igen.
Hogyne, nagyon, tehát nagyon szellemes, szép figurák voltak, textil figurák. Az teljesen örültem annak, hogy egy ilyen fajta inspiráció indult el abban, amit én próbáltam csinálni. Na most ugye kollázsokat állítottam ki elsősorban, ezek ilyen eozin szobroknak lettek volna a tervei. De mivel, hogy én most 92 éves vagyok, én már nem tudom megcsinálni azt, amit szerettem volna. A gyárral én elég sokáig tárgyaltam, mindig azt mondták, hogy majd, meg így, meg úgy. Szóval közben elment az idő. És maradtam a terveknél, amiket hát mondjuk, mint kollázsokat szintén úgy gondolom, hogy védhetők.
Hát abszolút, abszolút. Én azt mondanám inkább, hogy lenyűgözőek, és nagyon-nagyon izgalmas a kiállítás. Ezért is kezdtem azzal, hogy április közepéig, azt hiszem, hogy pontosan április 20-ig látható, hiszen ajánljuk a hallgatóinknak, hogy mindenképpen menjenek erre. De Imre, én értem, hogy nagy eozin szobrokat, vagy eozin alkotásokat már nem akar létrehozni, de gondolom azért dolgozik valamin.
Hát kollázsokat meg tudom csinálni, mert ráadásul mozgássérült is vagyok azóta, úgyhogy nem tudok igazán elmenni, akárhová lépcsőn nem tudok fölmenni, és így tovább. Tehát marad az, hogy szobába olyan dolgokat tudjak megcsinálni, ott a kezem közelében van, és hát ez a kollázs technika ezt lehetővé teszi, hogy én ezt megcsináljam.
Na hát hál' Istennek, azért reméljük, hogy hamarosan az újabb kollázsaiból is láthatunk egy kiállítást, illetve talán lesz még gyűjteményes kiállítás is. Nem tudom, tervez valaki ilyet, hogy a régebbi munkáiból csináljon egy nagyobb tárlatot?
A régebbi munkáim láthatók Szombathelyen, a úgynevezett Éva Malomba, ami az én saját múzeumom most, amit ráadásul a fiam alakított át egy kínai áruházból múzeummá. Ott valóban kerámiákat állítottam ki, tehát úgy, ahogy én a kerámiát értem nagyon sokféle változatba, és én annak a folytatásaként képzeltem el, hogy majd ezeket az eozin szobrokat megcsinálom. Tehát tulajdonképpen a két véglet, az egyik, hogy olyan egyszerűen megfogalmazni valamit, amit egy ősember is meg tudott csinálni. Mert azok csodálatosak, ezek az ősi idolok.
Hát igen.
És akkor én azt mondtam, hogy nekem semmi más nem kell, mint a földön fekvő agyag, meg a két keze. És akkor később, ahogy próbálgattam a dolgokat, hogy ezek hova vezetnek, akkor ő különböző technikákat alkalmaztam, és hát mondom, ott mind látható, elmondani nagyon nehéz. Ha el lehetett volna mondani, akkor leírom, az sokkal könnyebb, mint agyakból megcsinálni.
Biztos vagyok benne. Ugye az Éva Malom képtár, ez Szombathelyen a Tököl Imre úton található, Tököl Imre út 24. Mindenki nézze meg az interneten a pontos nyitvatartást, de azt gondolom, hogy normál látogatási időben oda el lehet menni, és lehet tanulmányozni Sammel Imre életművét. A Vigadót pedig mindenkinek ajánljuk, hogy április 20-ig nézze meg a Karnevál és Illúziók című kiállítást a földszinti kiállítótérben, az egykori Vigadó galériában, ugyanis itt látható kortárs jelmeztervezők művei, amelyeket Sammel Imre rajzai, illetve kollázsai inspiráltak. Imre, én nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt, nagyon jó egészséget kívánok, és még sok-sok klassz munkát. A hallgatóinknak pedig javasoljuk, hogy mind az Éva Malomban, mind a Vigadóban látogassanak el. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt.
Köszönöm szépen.
Minden jót, viszont hallásra. Kedves hallgatóink, kapcsoljuk Kínát, egész pontosan Szecsuan tartomány fővárosát, és azért vagyunk itt, hogy megtudjuk, hogy mi az a Liu Dong, és aki válaszolni fog nekünk, az nem más, mint David Zoltán, karnagy. Szia, Zoli!
Szia, András! Köszöntök szépen mindenkit!
Köszönjük, hogy rendelkezésre álltál. Figyelj, én föltúrtam az internetet, még a ChatGPT-t is megkérdeztem, és nem tudta, hogy mi az a Liu Dong, csak annyit mondott, hogy az valami fajta áramlás, vagy akár jármű is lehet.
Igen, tehát ez a Liu Dong, amire én gondoltam, ez az egyik népdalnak a címe, azért kapta a koncertünk ezt a címet, mert a koncerten el fog hangozni ez a Pattanya Liu Dongra halat enni című népdal. Ez a Liu Dong, ez egy hegy Guangxi tartományban, Dél-Kínában.
Aha, mert én hosszú távfutót is találtam. Na jó, akkor belevágtunk a közepébe, és elárultuk a hallgatóknak, hogy lesz egy koncert, méghozzá március 7-én a Pesti Vigadóban, és itt fognak kínai dalok elhangzani, elsősorban gyerekdalok, amiket te gyűjtöttél, illetve te szereztél, vagy feldolgoztál, talán ez a pontosabb kifejezés?
Hát ez úgy van, hogy nem én gyűjtöttem össze a dalokat, ez egy meglévő kínai népdalgyűjtemény, amit én feldolgoztam. Tehát ilyen zenei, különböző zenei szempontok alapján rendszereztem, illetve digitalizáltam 5-vonalas rendszerbe, hogy az európai ember is könnyen olvashassa. Uh-huh. És ez a gyermekdal kutatás, mondhatjuk, egyik mellékterméke lesz hallható a koncerten, méghozzá azért, mert az egész gyermekdal kutatás a Kodály módszerben használható gyerekdal gyűjtemény összeállítása volt a cél, és akkor ezek közt, a gyerekdalok közt azért találtam igen-igen jól hangzóakat, kellemeseket, és akkor az embernek beindul a fantáziája, rögtön elkezd alkotni, és akkor így születtek ezek a kórusművek. Szerzőtársam Erdei Gergő László, illetve Halkovics Dorottya, és jó magam tollából.
Na jó, akkor be kell avassuk a hallgatókat egy kicsit jobban, tehát a Pesti Vigadóban nyílik egy eseménysorozat, illetve kiállítás Essential Artist címmel, és hát ez nem először fordul elő, hiszen azt hiszem, hogy már harmadik vagy negyedik éve a Pesti Vigadó ad otthont az MMA ösztöndíjasok kiállításainak, és te magad is MMA ösztöndíjas voltál, nyilván nem képzőművész, hanem zenész, tehát nem csak kiállítás van, hanem koncert. És akkor itt kerül sor a te munkáidnak a bemutatására, gondolom azért, mert te is MMA ösztöndíjas voltál, és az ösztöndíjas munkád ez a kínai gyerekdalgyűjtés volt.
Igen. Tehát, hogy ez a gyerekdalkutatás volt az én ösztöndíjas témám. És akkor ennek melléktermékeként születtek ezek a nagyon kellemes, egyszerű gyermekkórusok, 2, illetve 3 szólamú, tényleg kis csapattal előadható gyerekkarok.
Zoli, akkor fölmerül a nagy kérdés, hogy miért Kína? Te Kínában is élsz, és hogy kezdtél a kínai dalokkal, a kínai zenével foglalkozni?
Hát ugye jelenleg a 10. évemet taposom itt Kínában. Miért Kína? Nem tudom, úgy hozta az élet, hogy erre induljak el. Az elején valószínű csak kíváncsiság volt, illetve kalandok, és akkor aztán az átalakult hivatást tudattá, és most már egyértelműen, hát ilyen útjelzők is vannak, tehát, hogy fontos pontokat tettünk itt is le. Épp itt januárban jelent meg az első kiadványunk a Kínai Nemzeti Zenemű Kiadóvállalat gondozásában. Daloskönyv, gyakorlókönyv és tanári segédkönyv, amely teljesen a Kodály módszer alapján épül fel, illetve kizárólag kínai zenei anyaggal dolgozik.
Tehát a cél az, hogy a Kodály módszert alkalmazzátok Kínába, illetve Kodály módszerrel taníthatóak legyenek a klasszikus kínai népi gyerekdalok?
Hát, illetve én ezt úgy helyesbíteném, hogy Kodály maga azt mondta, hogy minden népnek megvan a saját népdala, amely tanításra kiváltképpen alkalmas, és ezeket nem kell nagyon faragni, hogy ez majd átvezessen a valamilyen magas zenei tanuláshoz, ez magától át fog vezetni. Igazából az van, hogy számunkra tényleg az elsődleges szempont, hogy itt Kínában a tanárok minél többen megismerjék és használják a Kodály módszert, és ehhez tananyagot, tehát a saját zenei anyanyelvükből származó anyagot biztosítsunk.
Világos. Említetted, hogy át kellett írni az európai ötvonalas kottákra a kínait, de akkor milyen a kínai, illetve milyen a kínai zene? Hogyan lehetne ezt elmagyarázni így az európai fülnek, vagy az európai zeneértőknek?
A kínai népdal gyökere, ehhez a részéhez sokkal jobban értők ezt még pontosabban el tudnák mondani, de hogy a magyar népzene és a kínai népzene valószínű azonos gyökérről származik, a pentatónia miatt. Uh-huh. Tehát innen feltételezhető valami rokonság. A kínai népzene nagyon érdekes, mert van egy ilyen klasszikus kínai szemlélet, hogy ugye Kínában van az öt elem, és akkor van az öt irány, mint észak, dél, kelet, nyugat és közép, és ezt ugye az öt elemmel, az öt érzéssel, öt illattal és az öt hanggal kapcsolják össze, és nagyon érdekes megfigyeléseket lehet tenni, hogy különböző tájegységek dalait mely alaphang határoz meg.
Uh-huh.
Tehát egyik vidék, amelyik vidékhez például a szó hang tartozik, akkor azon a vidéken nem kizárólagosan természetesen, de megfigyelhető, hogy nagy számban vannak jelen olyan pentaton népdalok, amelyek szópentatonok. Mert az iskolában ugye tanulunk mindenfélét, és nem feltétlenül így mondjuk meg, hogy akkor a Dunántúliak azok csak ilyenek, meg a Tiszántúliak meg csak olyanok. Itt azért van egy ilyen szemlélet, hogy Kína bizonyos vidékén, tehát tudom, az északi vidékén csak az egyik fajta hang,
aha,
és az arra a hangsorra épült népdalok a népszerűek, délen a másik fajta hang.
De ennek van valami oka? Vagy lehet ezt sejteni, hogy ez összefügg, nem tudom, a gazdálkodással, a kereskedelemmel?
Ez egy rettenetesen érdekes kutatási téma lenne.
Az biztos.
Mélyen beleásni magát az ember. Szerintem ez ilyen császári időkre vezethető vissza, amikor ugye mindegyik császári uradalomnak is, minden császárságnak megvolt az alaphangja, ugye császár elhatározta, és akkor annak a dinasztiának a hangszereit mind arra a hangra, arra az alaphangra hangolták.
Tehát, de érdekes.
Így van. És innen lehet például tudni egy régi hangszert, egy nagyon régi hangszert, ha találunk, és akkor meglátjuk, hogy milyen alaphangra van hangolva, akkor onnan tudjuk feltételezni, hogy melyik dinasztiából származhat.
Elképesztően izgalmas. Tulajdonképpen azon gondolkodom, hogy amellett, hogy koncertet adtok, azért mondasz egy-két ilyen bevezető gondolatot is? Mert annyira érdekes, és azt gondolom, hogy egészen másképp kell hallgatóként is hozzáállnunk akkor a kínai zenéhez.
Igen, tehát úgy lesz, hogy a koncerten a kórusművek előtt mindig el fognak hangozni az eredeti gyerekdalok, népdalok. Fan Anxin, a Zeneakadémián tanuló karvezetős volt diákom tolmácsolásában, ékes kínai, eredeti kínai tájszólásokkal. Tehát ő fogja ezt tolmácsolni, és aztán én természetesen mesélni fogok a fordításról, tehát el fogom mesélni a daloknak a történetét. Némely fordítás egy pici magyarázatot is igényel, például, hogy miért kell ugrani a Liudongra.
Halat enni, ugye ezt mondtad?
Halat enni, így van.
Egy hegy, ahol halat lehet enni, ez nagyon izgalmas.
Így van, nagyon furcsa. Épp ma fordítottam az egyiket, ahol a bácsi a vállán kapával elindult tarógyökeret szedni, és addig kapált, míg kikapált egy harcsát. És milyen boldogan hazavitte, Majd a feleségével jól összevesztek rajta, és összetört az egyetlen edény. Hely, haj, hely, haj, milyen vidám történet.
Hát igen, ez kicsit az aranyhal meséjét jutatja az európai ember eszébe. Abba is van feleség, és abba is valami baj lesz a végén. Zoli, én órákig hallgatnálak, de szerintem ne lőjük el a puskaport, meg ezeket az izgalmas sztorikat, meg verseket. Március 7-én 15 óraig kezdett el ható az a koncert, aminek az a címe, hogy Pattanja Liu Dongra, és kínai dallamokat fogunk itt hallani David Zoltán tolmácsolásában, illetve itt lesznek ugye a kórusok is, a Liszt Ferenc gyerekkar, a Deák téri Evangélikus Gimnázium ifjúsági kórusa és a Selyem út énekegyüttes, és Szabó Eszter fog zongorán kísérni. Zoltán, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, én mindenképpen menni fogok, és ezt javasoljuk a hallgatóinknak is, mert ez egy egyszeri, és hát többé-kevésbé megismételhetetlen alkalom, kérdezem ezt óvatosan, vagy azért hallhatóak lesznek ezek a kórusművek még?
Hát én nagyon remélem, hogy ezzel egy kicsit sikerül bevinni, hogy szokták ezt mondani, érzékenyítést végezni
Aha.
az európai kórusok felé, hogy bátran nyúljanak a kínai kórusművek közé.
Így legyen, és akkor innentől kezdve ezeknek a kottái is elérhetők, gondolom, az érdeklődő kórusok számára.
Akár, igen.
Aha. Jól van. Zoli, köszönöm még egyszer, hogy itt voltál, akkor jó estét neked, mert hogy ott Kínában már eléggé későre jársz, Szechuan fővárosában, és akkor találkozunk a Pesti Vigadóban március 7-én. Köszönöm szépen,
Én köszönöm a beszélgetést.
Szervusz, szia.